Kedves gyülekezet, egy kérdés úgy gondolom, hogy nagyon gyakran felmerül mindannyiunkban. Ez a kérdés pedig az, hogy ha Jézus Krisztus valóban megváltó és szabadító, akkor miért nem történik több és hatalmasabb szabadulás a saját életünkben és mások életében is, akikkel kapcsolatban állunk, vagy akik a keresztény közösséggel kapcsolatban állnak. Sokan ezt a kérdést úgy fogalmazzák meg, hogy miért nem gyógyulnak meg a betegek mind, ha egyszer olyan mesterünk van, olyan szabadító Istenünk, aki földi életében is minden betegséget meggyógyított. Én azonban azt szeretném mondani, hogy itt nem a betegségek a fő kérdés, mert sokszor így van ez, hogy a betegségeket Isten nem veszi le rólunk, a fizikai betegségeket. Emlékezzünk arra, hogy Pál apostol a legnagyobb apostol volt, mégis amikor az ő testi betegségében, hogy tövis volt az ő testében, Istenhez fordult könyörgő imájával, ezt a választ kapta. Elég néked az én kegyelmem. Lehet, hogy az Isten annak az elszenvedéséhez ad kegyelmet, és ha az ember kész az üdvösségre, nem veszített tulajdonképpen egyáltalán. Megnyugszik fáradtságától, és cselekedetei követik. De én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb ez a kérdés ebben a megfogalmazásban, hogy a bűnökből, a pszichikai betegségekből, a megkötözöttségekből miért nincs több szabadulás. Mert hiszen ez az, amit kifejezetten ígér az ige. Amikor Jézus Krisztus megszületett, akkor így hangzott el a profécia felőle, hogy nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Emlékszünk, Máté evangéliuma első fejezet 21. versében találjuk az igét. Tehát a Jézus név azt jelenti, hogy Isten megszabadít. Tehát ő egy isteni személy, aki megszabadítja az ő népét annak bűneiből. Emlékezzünk arra, hogy amikor Jézus a názáreti zsinagógában megjelent, és megkezdte a küldetését, mint egy bemutatkozott, akkor egy ószövetségi proféciára hivatkozva ezt mondta, hogy az Isten lelke van én rajtam, és azért jöttem, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Tehát Jézus határozott a nagy nyilvánosság előtt mondta, hogy ez az ő isteni küldetése, isteni hatalommal való felkenetése erre a szolgálatra szól, hogy a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást. János evangélium a 8. fejezetében is van egy fontos igei kijelentés. A János evangélium a 8. fejezetében a 32-től 36. versben, ahol Jézus azt mondja, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. De hozzáteszi, de ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát mindaz, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek, de ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát, ha ez így van, ha ezek isteni ígéretek, akkor még egyszer felteszem a kérdést, és én ismétlem, nekem sohasem az a probléma, hogy betegségekből miért nem gyógyul meg mindenki. De miért nem szabadulunk meg a bűnben való megkötözöttségeinkből? Miért nem szabadulunk meg ilyen lelki nyomorúságokból? És miért nem szabadulnak meg jobban körülöttünk azok is, akikért imádkozunk, akiknek a problémáját érezzük? Szeretnék egy igeszakaszt olvasni a Szentírásból, amely úgy gondolom, hogy elvezet minket ahhoz, hogy választ találjunk erre a kérdésre. Ez egy kiváló szemléltető történet, amely nagyon fontos kijelentéseket is tartalmaz, amely megérteti velünk, hogy miért nincs több szabadulás. Máté evangélium a 17. fejezetéből olvassuk, Máté evangélium a 17. fejezetéből a 14. verstől a 21-ig. Tehát Máté evangélium a 17. fejezetéből olvasom az igét a 14. verstől a 21-ig. Máté evangélium a 17. fejezetében a 14. verstől a 21-ig így olvasok egy részletet Jézus életéből, a feljegyzést erről az eseményről. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jött hozzá, tudnélik Jézushoz, és térdre esvén ő előtte mondta: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik a tűzbe és gyakorta a vízbe. és elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén mondta, ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek, vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok ide őt nékem. És megdorgálta őt Jézus, és kiment belőle az ördög, és meggyógyult a gyermek attól az órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondták néki, miért nem tudtuk azt kiűzni? Jézus pedig mondta nékik, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat pedig nem megy ki, hanem ha bőtölés és könyörgés által. Az első gondolat, ami ennek az ige szakasznak az olvasása után bennünk megjelenik, hogy vajon csak Jézus korában léteztek démoni megszálltságok, sátáni megkötözöttségek. Akkor olyan sok lett volna, hogy Jézus lépten nyomon találkozott vele, ma pedig nem lenne. Mert ma, mintha mi tudomást se vennénk arról, hogy ilyesmi létezik. Sokszor úgy gondoljuk, hogy egyszerűen egy rossz természet, egy pszichikai betegség az, amivel találkozunk. De az evangéliumnak ez a leírása tanítson meg minket arra, hogy nagyon sok esetben arról van szó, hogy démoni erők tudnak hatalmat szerezni egy ember teste, lelke felett. Arról van szó, hogy ezek a természet feletti hatalmak, ezek az embernél magasabb rendű lények, Sátán és az ő démonai, akik azonosultak a gonoszsággal, és akiknek minden ember tét, hogy ne üdvözüljön, hanem elveszen. Ezek azok az erők, amelyek sokszor egy ember testét, lelkét fogságban tartják. És képtelen a saját választásával élni, és a saját választását követni. Mert ez egy annyira begyakorlott dolog, hogy bizonyos pszichikai pályákon, egy bejáratos úton egyszerűen megszállja a démoni erő. De tudjuk azt, hogy a Szentírás azt mondja, hogy a ti testetek a Szent Lélek temploma. Egy gyönyörű, csodálatos kifejezés. Hogy valamiképpen a mi testünk és a mi lelki tevékenységeink, amelyek mind összefüggnek valamilyen testi működéssel is, ez alkalmas arra, hogy a Szent Lélek szinten lakozzék bennünk, mint a templomban. De amennyire igaz az, hogy a testünk lehet a Szent Lélek temploma, annyira igaz, hogy lehet a démonok lakhelye. Lehetünk mi démonoknak az uralma alatt is, mert ugyanezeket a pszichikai törvényszerűségeket ők is fel tudják használni. Sokszor elfelejtjük mi azt, hogy a mi küzdelmünk nem egyszerűen csak emberi gyengeségek és emberi nyomorúságok ellen van. És hogyha önmagunkra gondolunk, nem ilyen kifejezetten megkötözött beteg emberekre, hanem sokszor az önmagunk bűnben megkötözöttségeire is gondolunk. Egy régi bűnre, amitől tudjuk, hogy 1000 éve meg kellett volna szabadulni, és még mindig ugyanott tartunk. Ha ez nem is egy kifejezett megszálltság, hogy szinte a testi mi voltunk fölötti Sátán uralmat szerez, de mégis a megszálltság egy bizonyos formája. Vagy a Sátán fogsága, vagy Sátán által való megkötözöttség. Mert mennyire kitapasztalta már ezt a gonosz, hogy először is eltántorít minket, nagyon pontosan tudja, hogy hogyan, attól, hogy imádkozzunk, hogy az igével foglalkozzunk, hogy először is legyengíti az embert lelkileg. Először is valahogy kedvetlenségekkel, fáradtságokkal, nagyon egyszerű eszközökkel, nagyon könnyen ki tud minket ebből mozdítani. Eltávolít attól, hogy lelkileg táplálkozzunk és erősödjünk. És akkor kellőképpen eltávolított Istentől, akkor annyira pontosan tudja, mint hogy a pók mértani pontossággal szövi a hálóját, annyira tudja a gonosz, hogy kell körülményeket felkavarni, hogy kell bosszantó, idegesítő dolgokat létrehozni körülöttünk, és egy-kettőre, ami sajátos hibánk szerint belevinni valamiben, valami gonoszba, ami egy régi gyengeségünk, ahol mi újra és újra beleesünk ugyanabba a gyengeségbe. Valójában itt is a gonosz hatalma van. Hogyha nem is olyan mértékű, hogy ismétlem, hogy testileg is birtokol bennünket, de pszichikailag bizonyos alkalmakon, bizonyos gyengeségeinknél fogva valósággal megkötöz minket. És az ember újra és újra nekifog, és ugyanazokban a helyzetekben újra és újra elesik. Szeretném idézni az Efézusi Levél 6. fejezetének a 12. versét, Pál apostol szavait, aki figyelmeztet bennünket, hogy hogy valójában nem egyszerűen csak az emberi természettel állunk szembe, vagy emberi gyengeségekkel, hanem ennél sokkal több az, ami a bűnben megkötöz minket és másokat. Sokszor egészen végzetesen. Az Efézus beliekhez írt levél 6. fejezet 10. versében ezt mondja az apostol. Mert nem vér és test ellen, ugye ez a vér és test kifejezés azt jelenti, hogy hozzánk hasonló emberi lények, olyan lények, mint mi. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, nagy harcunk, élethalál harcunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói, vagyis akik szinte uralják a világot, szinte hatalma, a hatalom a világon az övék, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Ezeket fejedelemségeknek és hatalmasságoknak nevezi. Az élet sötétségének a világhatalma, és szinte övék az uralom a föld felett. A gonoszság lelkei, amelyek a magasságban vannak. Nem fogjuk fel sokszor a mi atyánknak a kérését sem, hogy Jézus tanított minket, hogy egyetlen imádságunkból ne hiányozzék, mert ugye a mi atyánkot arra szánta, hogy amikor te a belső szobádba bemész, és naponta imádkozol, akkor a te naponkénti belső szobádban mondott imádságodban ez benne legyen, amit ő ebben a minta imádságban elmondott. És ezek szerint, mivel a mi atyánk utolsó kérése így hangzik, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tehát egyetlen napi elmélyült imádságunkból ne hiányozzék, hogy a gonosztól való szabadulást kérjük. És a kísértésekben való megoltalmazást, felkészítést a kísértésekre, hogy erőnket meghaladó kísértésekbe ne jussunk. Hogy magunkban gondolkozzunk el, melyikünk az, aki minden imádságába ezt belefoglalja. És tudatosan számol ezzel, és kéri ezt az Istentől. Elfeledkezünk az úgynevezett ős evangéliumról is. Az evangélium első meghirdetéséről, Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében, ahol olyan világosan hangzott el, hogy egyetlen egy szabadító létezik, aki a kígyónak a fejére tud taposni. Aki a hatalmas ellenségtől, a világ fejedelmétől, a gonosztól meg tud szabadítani minket. És ez a szabadító Krisztus, az asszony magva, aki az ember élet megváltó, ő az, aki a kígyó fejére tud taposni. Szeretném idézni a Római Levél 16. fejezetének a 20. versét is, a Római Levél 16. fejezet 20. versét, amely így hangzik. Római Levél 16. fejezetének a 20. verse. Mert a békesség Istene hamar megrontja sátántati lábaitok alatt. Érdekes, hogy az eredeti szöveg, az eredeti görög szöveg szó szerint így hangzik, a békesség Istene hamar eltapossa sátántati lábaitok alatt. Tehát ez az ige szó szerint visszahivatkozik az ős evangéliumra, hogy az emberélet megváltó rátapossa kígyó fejére. És azt mondja, hogy a békesség Istene hamar eltapossa sátántati lábatok alatt. És kedves gyülekezet, melyik szó ragadhat meg különösen bennünket ebben az igében? Szerintem ez a kis szócska különösen figyelemre méltó, hamar. Ő hamar el tudja taposni sátánt a mi lábaink alatt. Nem szükséges, hogy megkötözöttségekkel, bűnökkel hosszú ideig vívódjunk és küzdjünk. Ha itt isteni hatalom lép közbe, az isteni szabadító Jézus Krisztus, ő eltapossa sátánt a mi lábunk alatt hamar. És ekkor az ember olyan fájdalmasan mélyet sóhajt. Milyen rövid ez az emberi élet. Mennyi minden hasznos és jó szolgálatra kellene felhasználnunk. És sokszor mennyi energia, mennyi idő megy el, hogy régi bűnökkel küzdünk. Mennyi vereséget szenvedünk, mennyi megszégyenülést az Isten ügye miattunk. Holott egy ilyen lehetőség van adva, a békesség Istene hamar el tudja taposni sátánt a mi lábaink alatt. És ebből a történetből, amit felolvastunk alapigeként, egyértelműen kitűnik, hogy ez azonban kizárólag csak hit által történhet. A hit az azt jelenti, hogy olyan hit, amely az Isten erejét, pontosan a megváltót vonja bele ebbe a küzdelembe. Tehát legyőzni a sötétségnek a fejedelmeit és a hatalmasságait, amelyeknek sokkal nagyobb uralmuk van fölöttünk, és sokkal több bejárásunk van az életünkben, mint gyakran gondoljuk, nem lehet emberi erővel. Csak a békesség Istene az, aki hamar és teljesen el tudja taposni a mi lábunk alatt, a mi saját életünkben, ugye milyen kifejező, a mi lábunk alatt, a mi saját életünkben, a mi saját problémánkban velünk együttműködve. De ez csak hitáltal lehetséges, ha hitáltal az Isten, a megváltó erejét a magunk javára segítségül hívjuk. Ugye milyen világosan mondta Jézus Krisztus, mikor megkérdezték, hogy miért nem tudtunk mi segíteni ezen a szerencsétlen apán és a fián. Azt válaszolta Jézus, a ti hitetlenségetek miatt. És azután pedig a végén kimondta, hogy ez a fajta nem megy ki, hanem csak böjtölés és könyörgés által. Sokan félreértik ezt az igét, és azt gondolják, hogy talán démonoknak vannak különböző fajai. Egyesektől könnyebben meg lehet szabadulni, másoktól böjtölés és könyörgés által. Az eredeti szöveg azt jelenti, hogy ez a fajta, ez a nemzetség egyszerűen a démonok birodalmára utal. Tehát egyáltalán démoni hatalomtól, a sötétség erőitől nem lehet emberi erővel megszabadulni, hanem csak böjtölés és könyörgés által, csak a megváltó segítségül hívásával, csak az isteni szabadító segítségével. Tehát még egyszer mondom, ennek az igének a jelentése, hogy ez a fajta, vagy ez a nemzetség, ez egyszerűen a gonoszság erőire vonatkozik, egyetlen démontól, semmilyen démontól, sátántól nem lehet megszabadulni. A kísértéseinek az erejétől, ha megkötözöttségeket tud létrehozni az életünkben, ha a szokás hatalmával megkötöz bennünket bizonyos gonosz dolgokban, a szokás hatalmával rögzült dolgoktól nem lehet megszabadulni, csak könyörgés és böjtölés által, ha hit által az isteni szabadítót segítségül hívjuk. Megpróbálhatjuk mi százszor, százegyedszer emberi erővel, újabb és nagyobb igyekezettel, még őszintébb és még elszántabb elhatározásokkal. Az eredmény ugyanaz lesz, nem tudunk győzedelmeskedni. Tehát a felszólítás teljesen egyértelmű, hit által isteni szabadítónak a segítségét kell igénybe vennünk. De milyen meglepő ebben a történetben, hogy ki volt az, akiknek nem volt hitük, akik hitetlenségük miatt nem tudtak segíteni, és ki volt az, aki viszont hit által az isteni szabadító erejét nyerte el. Hitetlenek voltak a tanítványok. Azok a tanítványok, akik mondjuk ki már ige hirdetőként, hogy így mondjam, már segéd ige hirdetőként Jézus mellett dolgoztak. Ez már Jézus szolgálatának egészen a vége felé volt. És mégis a hitetlenségük miatt nem tudtak segíteni. Tehát ebből vonjuk le azt a következtetést, hogy az igazság elméletével tökéletesen tisztában lehetünk, szerethetjük ezt az igazságot tiszta szívből, őszintén. Időnként győzelmeket is szerezhetünk, időnként csodálatos tapasztalataink is lehetnek az isteni gondviseléssel. Mi már nagyon komoly és, hogy így mondjam, érett hívőknek számíthatunk mások szemében, és lehet, hogy még mindig nem tudjuk a hit igazi gyakorlását, nem tanultuk meg. És lehet, hogy még mindig hitetlenül viszonyulunk esetekhez, amikor a megváltót kéne segítségül hívni. Még mindig olyan hitetlenek vagyunk, mint a tanítványok, és még mindig nem tudunk a kellő pillanatban és a kellő körülmények között megfelelő hittel isteni segítséget kérni. Aki pedig itt hitáltal elnyerte az égi hatalom együttműködését, az az apa, nem tudunk róla többet, csak azt a nagyon keveset, amit az ige feljegyez, de az, ahogyan ő könyörgött Jézusnak, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek, ez azt mutatja, hogy ő a maga becslése szerint is nem volt egy hitben magasan álló ember. Nem tudjuk, hogy mennyire gyakorolta Izrael vallását. Nem tudjuk, hogy mennyire volt járatos a hitnek a dolgaiban. Ő magát nagyon méltatlannak és nagyon kicsinek érezte a hit dolgaiban. De lám ebben az adott helyzetben és ebben az adott pillanatban ez az ember a hit lelki magatartására rátalált. A hit lelki magatartását tudta tanúsítani, és ezért el tudta nyerni az égi szabadítást. Hát akkor kérdezzük meg most, hogy tulajdonképpen mi az, hogy hit? Hogy hit által égi segítséget igénybe venni ilyen esetekben. Mi az, hogy a hit magatartása? Hogy olyan tapasztalt tanítványok, mint ugye, ha Júdást nem számítjuk is, akiről Jézus azt mondta, hogy sose hitt, csak a többit, a 11-et, hogy olyan tapasztalt tanítványok itt nem tudtak segíteni, őnekik nem volt hitük, Jézus azt mondta, hogy hitetlenül viszonyultak az esethez, Jézus maga nyilvánította ezt ki, és egy másik ember pedig ő igazi hit általi magatartást tudott tanúsítani és kérni az Isten segítségét. Mi tehát az, ami a tanítványoknál nem volt meg, és ennek az embernél megvolt? Mi az a fajta hit, ami által égi erő együttműködését nyerhetjük el, és aminek a hiányában, akármilyen tapasztalt, érett keresztények vagy hívők vagyunk egyébként, semmiféle ilyen felülről jövő segítséget nem tudunk elnyerni. Én is nagyon sokat küzdöttem ezzel a gondolattal. Sokszor töprengtem azon, hogy hát szóval most arról van szó, hogy az ember elhiszi, hogy Isten meg tudja tenni. Hogy amikor Jézus azt mondta ennek az apának, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek, akkor ez azt jelenti, ha el tudja hinni, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. Azt hiszem, mindnyájan érezzük, hogy nem lehet erről szó. Mert hát akkor ez szerint nyerne az egyik ember kegyelmet, most egy kicsit élesen fogalmazok, hogy élénkebb a fantáziája, vagy a beleélő, vagy az olyan képessége, hogy el tudja hinni, mintha meg is történt volna, vagy jobban tud belekapaszkodni ebbe, a másik erőtlenebb, és azért ez nem nyerheti el a kegyelmet. Azt hiszem, mindjárt érezzük, hogy itt nem erről van szó. Itt valami ez a hit és hitetlenség, ami itt megkülönböztette az apát és a tanítványokat, ez valami más dolog. És én úgy hiszem, itt arról van szó, hogy az Isten csak akkor avatkozhat bele a gonosz birodalmának a dolgaiba, csak akkor avatkozhat az Úr bele, hogyha annak erkölcsi alapja van. Itt arról van szó, hogy mi mindannyian méltatlanok vagyunk az ő segítségére, mert a bűn révén a nagy ellenségnek, a világ fejedelmének szolgálunk. És az Isten csak akkor tud isteni szabadító hatalommal közbelépni, ha ennek valami igazságos, tiszta, erkölcsi alapja van. Hogyha az igazság, a jogosság, a méltányosság, a szeretet Istene beleavatkozhat ebbe a dologba teljesen tiszta erkölcsi alapon. És mi biztosítja ezt a tiszta erkölcsi alapot? Ilyen bűnös, elesett, méltatlan lényeknél. Hogyha egy embernek a hite abban nyilatkozik meg, nem egyszerűen annyi, hogy el tudja hinni, hogy Isten hatalmas és meg tudja oldani azt a problémát, hanem ha teljesen elismeri a maga méltatlanságát és a tehetetlenségét, ha igazi bűnbánat van benne, ha tudja azt, hogy ő nem méltó egyáltalán az isteni hatalomnak a megnyilatkozására, hogy ő neki ez erkölcsi alapon, jogi alapon nem jár, szó sincs róla, hogy járna. Ő csak egyet tud hangoztatni az ő méltatlanságát, az ő tehetetlenségét, de hogy ezt elismeri, de viszont szabadulni vágyik. Nem tudom, értjük-e, miről van szó. Tehát a dolog egyik része ez. Az ilyenfajta hitnek, amely isteni erő együttműködését nyerheti el, ez egyik eleme. Ha már méltatlan az Isten közbelépésére, akkor az erkölcsi alap az, hogy teljesen elismeri a maga tehetetlenségét és méltatlanságát, de a nagy tehetetlenségében és nyomorúságában teljes szívből a megváltóra bízza magát, és tiszta szívből könyörög az ő segítségért. Miért hangsúlyozom ezt ennyire? Hányan vannak emberek, akik úgy fordulnának a megváltóhoz, hogy szinte követelik, szinte elvárják a segítséget. És közben teljesen elfeledkeznek a maguk méltatlanságáról és bűnösségéről, hogy egyébként mennyit szolgálnak a világ fejedelmének, hanem szinte, hogy így mondjam, egy ilyen erkölcstelen alapon kérnék az Istennek a közbeavatkozását, hogy mi ugyan rá egyébként nem gyakran gondolunk, pillanatok alatt elfeledkezünk, egészen másnak szolgálunk a világ fejedelmének, de most, hogy bolyba vagyunk, te neked az a kötelességed, hogy segíts. Ha mi egy ilyen, most ezt a kifejezést kell használnom, erkölcstelen alapon várjuk el, vagy szinte követeljük az Isten segítségét, nem nyerhetjük el. De ha az van bennünk, hogy Uram, én egy méltatlan ember vagyok, én tudom az én bűneimet, de én nem tudok más tenni, mint hogy elismerjem az én tehetetlenségemet és méltatlanságom, de azt el is ismerem magad, maradéktanul. De viszont szabadulni vágyok. És az én tehetetlenségemben egészen rád bízom az én veszendő lelkemet, és segíts rajtam. Akkor van erkölcsi alap? Mert jóvá tenni ugyan nem tudunk semmit. És a tehetetlenségünkön nem tudunk változtatni, és az érdemtelenségünkön, de azt tiszta szívből elismerjük. És mint a kegyelmet kérjük az Istentől. Szívünkből rá támaszkodva, hogy ő könyörüljön meg rajtunk. Ez az a bizonyos hit magatartása. És azután a másik része pedig az, hogy amikor az Istentől ezt kérjük, ezt mi jó dologra kérjük. Most ez nem is olyan magától értetődő. Mit értek ezen, hogy jó dologra kérjük? Hát persze azt kérjük, hogy szabadítson meg valami megkötözöttségünktől, persze, hogy jó dolgot kérünk. De azt is értem ezen, hogy mi nem akarunk visszaélni az Isten kegyelmével, hanem már amikor kérjük tőle a szabadulást, már akkor ott megfogalmazódik a szívünkben, hogy mi ezért hálásak akarunk lenni az Istennek, és nem akarjuk holnap ugyanitt folytatni. Hanem azt mondjuk, Uram, ha Te megszabadítasz engem, én neked akarok szolgálni, én a Te akaratodat akarom követni, és én azt az erőt, amit Te visszaadsz nekem, azt a szabadulást, amit Te adsz nekem, én annak a jó téteményeit kamatoztatni akarom. Én jóra akarom felhasználni. Hogyha bennünk csak ez az önző, csúnya emberi magatartás van, bajban vagyok, segíts! Hogy értem, neked az a dolgod, hogy segíts. És segíts, de semmi felelősséget nem vállalok azért, hogy a következő percben mit fogok csinálni. És esetleg azt az életerőt, amit visszaadsz nekem, vagy azt a lehetőséget, amit ajándékozol nekem, a következő percben gonoszul el fogom pazarolni megint valami rosszra. Ha ilyen lelkülettel kérjük az Istentől, bár talán nagyon kiáltunk el, és nagyon elvárnánk, hogy segítsen, akkor nem nyerhetjük meg. Akkor mégis hitetlenek vagyunk, még ha elhisszük is, hogy az Isten tudna segíteni. Értjük, tehát a hit egy erkölcsi magatartás. A hit az nem annyi, hogy elhiszem, hogy tud segíteni, egy mélységes erkölcsi magatartás, ami nem több, csak egy alázatos, teljes szívből való elismerése a méltatlanságunknak, az érdemtelenségünknek, a tehetetlenségünknek, és hogy a mi veszendő lelkünket egészen őrá bízzuk, és az ő szabadítását kérjük. És már amikor kérjük, ott fogalmazódik meg bennünk a hálás elkötelezettség. Uram, ha Te megadod nekem, Uram, ha Te megszabadítasz, én úgy akarok élni, a Te ajándékaidat jól akarom felhasználni, nem akarom elpazarolni, nem akarok újra könnyelműsködni, és könnyedén újra az ellenség fogságába esni. Nos, ez a hitnek a lelki magatartása. És nézzük meg akkor, hogy ennél az apánál ez hogy nyilatkozott meg. Ez az apa azt mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Tehát mit is mondod? Elismerte a maga érdemtelenségét és méltatlanságát? Azt mondta, Uram, én egy hitetlen vagyok. Én még azt sem mondhatom, hogy hitem van. Én tudom, hogy annyi fogyatékosság van a hitemben. Én annyira elismerem a méltatlanságomat, hogy azt mondom, még hitem sincs. Nem, hogy jó nem vagyok. Nem, hogy igaz nem vagyok, a Te kegyelmedre méltó nem vagyok. De nekem még igazi hitem sincs. De mivel abszolút semmim nincs, és én ezt mind elismerem, csak egyet tudok mondani, légy segítségül nékem. Egészen a Te kegyelmedre bízom magamat. És nem tudjuk még ennek az embernek a lelkében mi volt, de azt hiszem megértjük, aki ennyire tudja, hogy méltatlan, és ennyire a tehetetlenségében az Isten kegyelmére bízza magát, abban mindig ez vele jár, szinte szétválaszthatatlan, már ott van a hálás érzés. Ha te ebben, akkor tudja ez az ember, hogy hálára kötelezett, akkor tudja ez az ember, ha nyer valamit, azt meg kell becsülnie. De ha az emberben nincs ez az előbb említett erkölcsi lelki belátás, hanem szinte követelőzne, szinte elvárná, és neked Isten az a dolgod, hogy segíts, aztán elmehetsz, aztán nincs rád szükségem, akkor az emberben nincs ott azonnal a hálás elkötelezettség, és az Isten ajándéka jóra fordításának a vágya. De ha nagyon tudja, hogy ezt ő az Isten, egyedül az Isten kimondhatatlan kegyelméből kapja, akkor benne lesz ez az érzés, benne lesz ez az erkölcsi elkötelezettség abban a pillanatban, amikor kér. És kétségtelen, hogy ez az ember, mikor azt mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Én nekem semmim nincs. Én nekem nincs jogom kérni tőled, nincs alapom kérni tőled, csak a nyomorúságomat tudom mondani, és azt, hogy nagyon szeretném, és nagyon kérlek. Akkor kétségtelen, hogy ezzel együtt ott volt a lelkében, ha te ezt megadod nekem, tiéd a dicsőség, tiéd az életem, és én csak jóra akarom használni minden jóságodat és segítségedet. Szeretnék egy pár sort olvasni Ellen White Világreménye című könyvéből. Ennek az apának a magatartásával kapcsolatban néhány csodálatos sor olvasható itt, amit szeretnék idézni szó szerint. Ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Ugye ezt mondta az apa. Így fordult Jézushoz. Ha valamit tehetsz, először ez volt az első megszólalása Jézushoz. Ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Hány bűnterhes lélek visszhangozta ezt az imát? A könyörületes megváltó válasza mindenkinek ugyanez. Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Ha ez a hitbeli erkölcsi magatartásod van, minden lehetséges a hívőnek. A hit köt össze a mennyel, ez ad erőt, hogy megbirkózzunk a sötétség erőivel. A sötétség erőivel szemben, hit nélkül, Isten égi erő nélkül semmire nem megyünk. Krisztusban Isten gondoskodott eszközökről minden bűnös jellemvonásunk féken tartására, hogy ellen tudjunk állni bármilyen erős kísértésnek. Hadd olvassam még egyszer, megint csak itt az igét, ő hamar el tudja taposni a lábunk alatt. Krisztusban Isten gondoskodott eszközökről minden bűnös jellemvonásunk féken tartására, hogy ellen tudjunk állni bármilyen erős kísértésnek. Sokan úgy érzik, hogy nincs hitük, ezért távol maradnak Krisztustól. Az ilyen gyámoltalan lelkek méltatlanságukban vessék alá magukat az irgalmas megváltó kegyelmének. Ne önmagukra, hanem Krisztusra nézzenek, aki meggyógyította a betegeket és kiűzte a démonokat. És aki egykor az emberek között járt, az ma is ugyanaz a hatalmas üdvözítő. A hit Isten igéje által van. Ragad meg ígéretét. Aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Vesd magad lábához és kiásd. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ha ezt cselekszed, soha sem veszhetsz el. Soha, soha. Micsoda bátorítás, ha ezt cselekszed, soha sem veszhetsz el, soha, soha. Szeretném, egy kicsit jobban megértenénk azt a mondatot, hogy sokan azért nem mennek Istenhez, mert nincs hitük. Sokan úgy érzik, hogy nincs hitük, ezért távol maradnak Krisztushoz. Mert hitnek azt képzelik, ha ők nagyon el tudják hinni, hogyha ők imádkoznak, megtörténik. Meg hitnek azt gondolják, ha nekik sok ismeretük és vallásos teljesítményeik vannak. Tehát úgy gondolják, hogy ők nem méltóak. A tévedés, az igazi hit az azt jelenti, azt az erkölcsi magatartást, hogy belátom a méltatlanságom, az érdemtelenségem, és a tehetetlenségemben, de a szabadulás őszinte sóvárgó vágyában egészen rábízom a lelkemet. És ezt megteheti valaki, ha a legmélyebb pontról jön, ezt megteheti valaki, ha semmi vallásos ismerete nincs, hanem csak valahol a lelke megtudta egy pillanat alatt ragadni a megváltó irgalmát, és a maga segítségre utaltságát. Ezt egy pillanat alatt megteheti mindenki. Az igazi hit lelki magatartására rátalálhat. És azt mondja, ha pontosan ezt a hitet gyakoroljuk, hogy semmi érdemem, de rád bízom magam, a te kegyelmedet kérem. Ha ezt cselekesszük, és mi is azt mondjuk, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Semmi alkalmasságom nincs rá, de pont azért kérlek, mert nincs más, aki segítsen. Mert ha te nem segítesz, akkor elveszek. Mert én bennem semmi alap, semmi erő nincsen. Teljesen tehetetlen vagyok. Akkor jön meg az égi segítség. Rendkívül fontos, hogy ezeket a gondolatokat megértsük. És még egy fontos dolgot látunk itt, és erre is szeretnék még rámutatni, hogy itt az apa hitét kérte Jézus. Tehát nem az a személynek a hite vezetett a gyógyuláshoz, aki megszabadult, hanem egy másiké. Olyan sokszor kérdezzük ezt, hogy mi értelme van az egymásért való imádságnak. Nézzük meg, itt ennek a fiúnak a hite szóba se jöhetett. Jézus nem kérdezte tőle, oda se fordult egy pillanatra a fiúhoz, hogy hiszed-e? Akarsz meggyógyulni? Mit gondolunk, miért nem? Mert ez a szerencsétlen fiú annyira megkötözött volt, az annyira a démonok uralma alatt volt, hogy szó se lehetett hit képességéről, az egy teljesen elveszett fogoly volt. Őt meg se kérdezte Jézus, de volt ott egy ember, aki szerette őt, és őtőle kérdezte meg. Hiszed? Ha hiszed, minden lehetséges a hívőnek. Tudod-e magadat megtagadni, és igazán olyan szeretettel küzdeni érte imádságban? Mert ő magáért semmit se tud. Ha neked van szereteted hozzá, hogy küzdesz érte, ha te folyamodsz az Istenhez, ha te ajánlod fel magadat, hogy te leszel örök hálával az Isten iránt, te képviseled őt az Isten előtt, akkor az Isten meghallgat téged. És ezen is nagyon gondolkozzunk el. Hányszor úgy van, hogy egymáson szeretnénk segíteni, látjuk egymás nyomorúságát. És emberileg a világon mindent meg is teszünk, csak ezt az egyet nem igazán. Ezt az egyet nem igazán, hogy mi életre halálra átadjuk magunkat Istennek azért a másikért, és megalázzuk magunkat az Isten előtt valódi könyörgésben, a hitnek az igazi magatartásával, hogy az a másik, aki fogoly és megkötözött, aki még ennyit se tud mondani, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek, az Isten ereje megnyilatkozik az ő javára. Tehát láthatjuk azt, hogy ebben a történetben különösen szemléletesen, hogy egy embernek az őszinte hite, hogy ő alázza meg magát az Isten előtt, a maga méltatlanságát, érdemtelenségét, hitetlenségét elismeri, és az Isten kegyelmére bízza egészen lelkét és az adott problémát. És hálás szívvel készül arra, hogy Isten minden ajándékát kamatoztassa, viszonozza jóval. Ha egy ilyen lelkületű ember van, ha van egy ilyen lelkületű ember, aki küzd azért a másikért, a hit belső magatartásával az Isten közbeavatkozhat, erkölcsi alapon közbeavatkozhat és megszabadíthatja őt. Mennyi múlik a mi lelki magatartásunkon, a mi hitünkön, a mi könyörgéseinken. És én szívemből kívánom, hogy ennek a történetnek a lelki mondani valóját nagyon jegyezzük meg. Jézus azt mondta, hogy ő azért jött, hogy hozzon a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást. És ott az ígéret a Szentírásban, hogy ő hamar el tudja taposni a sötétség leghatalmasabb fejedelmét is a mi lábunk alatt. Meg tud minket hamar teljesen és tökéletesen szabadítani. De a felszólítás szól, ha hiszed, minden lehetséges a hívőnek. Mert nem megy ki ez a faj, a démonok nem mennek ki, nem lehet a hatalmukat legyőzni emberi erővel, hanem csak bőtölés és könyörgés által. Ha mi igazán az isteni szabadítót hívjuk segítségül, azzal a helyes, belső, lelki, erkölcsi magatartással, amire válaszul Isten, akármilyen méltatlanok vagyunk, akármilyen mélységből jövünk, akármilyen bűnök terhelnek minket, akármilyen hitetlenek voltunk eddig, de ez egy olyan tiszta, őszinte belső lelki magatartás, olyan becsületes, erkölcsileg becsületes lelki magatartás. És annyira a szeretetnek a tiszta indítéka van benne, hogy az Isten erre válaszul, beleavatkozhat és megszabadíthat minket. Én szívemből kívánom, hogy a Jóisten segítsen meg mindannyiunkat, hogy ezt a ne felejtsük el ennek a bibliai történetnek a tanúságtételét, és ne álljunk tehetetlenül, és ne kapkodjunk sok-sokféle emberi segítséghez, hanem folyamodjunk ahhoz, aki egyedül tud segíteni. De tegyük azt teljes szívből, tegyük azt olyan hittel, ahogy Jézus erre tanított, és akkor a démoni megkötözöttségek nem maradhatnak fönn, sem a mi életünkben, sem azok életében, akikért tiszta szívből, teljes szívből könyörgünk, ha csak szándékos ellenállást nem tanúsítanak vele szemben, és vissza nem utasítják. A Jóisten legyen kegyelmes mindannyiunkhoz, és adjon nekünk sok-sok tapasztalatot az ő szabadító erejével és hatalmával.